Nem bonyolult, Viktor. Beszél bödöcs. Kell purhab. Szajába.
Üdvözlünk minden kritikán felüli hallgatót, én Reni vagyok.
Én pedig Zsolt.
A mai beszélgetésünk egy nagyon izgalmas film köré rendeződik, amit Ervinnek köszönhetünk, tehát az ő ajánlás alapján néztük meg ezt a filmet, ugyanis kitettünk egy kérdést a YouTube csatornánkra, hogy szerintetek van-e olyan film, vagy mi az a film, ami szerintetek minden ízében tökéletes, és Ervin, az egyik kedves hallgatónk, ő azt javasolta, hogy, mármint nem javasolta, hogy nézzük meg a filmet, de hogy ő ezt írta, hogy a Sztálin halála. És hát előre bocsátom én, az én véleményemet, hogy köszi, hogy ezt írtad, mert én egy nagyon jó filmélménnyel gazdagodtam, tehát nyilván ezt most részletesen is ki fogjuk beszélni, hogy mit gondolunk a dolgokról. Zsolti, te így előjáróban egyébként mit gondolsz, vagy nem akarod elmondani?
Én csak annyit, hogy egyébként rajta volt a radaron ez a film, csak valamiért elfelejtettem.
Én még sose hallottam, hogy mondtad volna. Vagy nem emlékszem.
Hát mert nem mondok el neked mindent.
Ja, kis de,
hogy de láttam az előzetesét, és nagyon tetszett a stílus, hogy így nyúlnak hozzá ez a témához. Úgyhogy hát én azt köszönöm, hogy felelevenítette az emlékét annak, hogy meg kéne nézni a filmet. Na, de nekem is tetszett, igen. Tehát összességében, ha
az IMDb-n erre vagy kíváncsi. 2. A 10-ből.
Igen, és nagyon jó a kritikai összesítő, az 88 egyébként. Igen. A rendezőt én nem igazán ismertem ez idáig. Armando Iannucci, aki főleg sorozatokat rendezett. Köszönjük. Igen, Reni amúgy azt hitte, hogy az Alienről fogunk beszélni, ezt nem hagyhatom ki. És most pár másodperce ezelőtt lesett le neki.
Most kettő filmet is megnéztünk, és mind a kettőről fogunk beszélni, és mondom, na jó.
Szóval, ha néha oda nem írja dolgokról beszél, ugye mindkettőben van szörny végül is, tehát van összefüggés, de ha néha oda nem írja dolgokról beszél a Reni, akkor ne lepítetek meg. Na, szóval a rendező például inkább sorozatokat rendezett, például az Alelnök című sorozatot, azt lehet, hogy többen ismerik, megmondom őszintén a többi filmjét, a sorozat rendezését nem nagyon ismerem. De minden esetre ez a film 2017-es, és hát a cím elég jól összefoglalja, és mégsem mond el semmit, igazán a filmnek az eszenciájáról úgy gondolom, de az, hogy mi a topik, azt összefoglalja, Sztálin haláláról szól, és az utána lévő, hát, hogy nevezzük, versengésről, kakas viadalról, amit a központi bizottság tagjai rendeznek.
Mint azért, amikor ötödik osztályban kiesik a hetes, mert beteg, és hogy gyerekek versenyeznek, hogy ki akarja letörölni a táblát, nem?
Hát csak itt nem a kréta mennyiségével, vagy egy kis fizikai atrocitással játszanak, hanem emberéletekkel.
Hát nyilván.
De kimondom, hogy emberéletekkel játszanak, ami egy komoly állítás, egy fajsúlyos témát vetít előre, de mégis, hát itt ebben a filmben az emberéletek humorforrásá válnak. Szóval ezért mondtam, hogy a cím önmagában nem jelent túl sokat, mert a filmnek a stílusa az egy ilyen baromi erős, hát groteszk, abszurd, irónia, tényleg egy ilyen nagyon kifordított humorú, fekete komédia, de közben meg a valóságra épít, és igazából a fő eseményeket tekintve a film hozzáértők szerint is történelmileg hű. Nyilván nem a konkrét dialógusokban, nyilván nem az olyan hétköznapi helyzetekben, amikor mondjuk a Russov az otthon volt egyedül, és beszélgetett a feleségével, tehát nyilván ez egy elképzelt fikciós dolog. De amiről lehet tudni Sztálin halálával kapcsolatban, az úgy nagy részében megegyezik. És így, hát így még durvább nézni ezt a filmet. Na de, hogy tényleg humoros, tehát hogyha valaki itt az riaszt vissza, hogy valami komoly történelmi dráma, és neki nem ez a műfaja, akkor ezt mindenképpen próbálja be, ha nem látta még, mert baromi vicces, tehát igazából röpködnek a poénok, és nagyon, nagyon sűrű. Ilyen szempontból én úgy gondolom, tele van jobbnál jobb jelenetekkel.
Igen, illetve nekem a színészi játék is nagyon, nagyon ott van, szóval nagyon jó nagyon jól válogatták össze a színészeket, tehát akit Beriát és Hruscsovot is játsza, az is nagyon tetszett, illetve Malenkovot is játszó színészőt ismerjük a Transparent című sorozatból. Szóval nekem a színészek igen, ezek, is nagyon
ezek
jó voltak
befutott érett színészek, és tök jó volt őket nézni, hogy már azzal, hogy ott állnak egymás mellett, és ott gondolkoznak, hogy tényleg, hogy mit kéne hazudni éppen, és nyomják a szövegeiket. Szerintem el tudom képzelni, egy csomó improvizáció is van ebben egyébként, mert ők azért tudnak ilyet. Szóval már önmagukban viccesek.
Igen, ugye, meg ugye a Sárkányok házából a király is játszott benne a Pedi.
Aki a rádiónál felvételt kellett készítenie, úgy így kezdődik a film egy koncertről. Szóval erről a téblábolásról csak az jut eszembe, hogy te van az jelenet, hogy szavak nélkül szinte, amikor már Sztálinnak a temetéséről van szó, és körbeállja a központi bizottság a holttestet, hogy a Hruscsova Málenkovval akar helyet cserélni. És akkor igen, egy ilyen helyzet komikum indul el, hogy megpróbálja úgy, hogy a közönség, az egybegyűltek ne vegyék észre, és ilyen lassú léptekkel odalép hozzá, de Málenkov nem akarja, hogy helyet cseréljenek, és hogy ez is, hogy nem ennyire tapasztalt színészekkel biztos, hogy teljesen más lett volna.
Igen.
Na, tehát röviden erre számítsatok, ha nem láttátok még, és akkor innentől spoileres lenne a dolog. Én onnan kezdeném, hogy én sokat gondolkoztam ezen, meg fel is vetették kritikákban, hogy vannak ezek a nagyon kemény történelmi korszakok, és ezek a nagyon kemény időszakok, és hogy mi dönti el, hogy hogyan nyúlunk hozzájuk, és hogy hogyan kéne hozzájuk nyúlni, milyen stílusban. Tehát, hogy ebből le lehet forgatni, és lehetséges, hogy van ilyen film, nekem most az emlékezetemben nem volt, egy nagyon komoly történelmi drámát is, aminek komoly a hangvétele, és szinte semmi humor nincs benne. Sőt, talán alapból az embernek ez jutna eszébe, nem? Hogyha valaki hozzányúl, akkor biztos így. Tehát, hogy szerinted jó-e, hogy így nyúlnak hozzá? Most attól függetlenül, hogy tetszett, mint film, most a történelemről beszélek, a közös emlékezetről beszélek, vagy például a fiatalabb generációk nézik meg, ez jó irány, vagy mindegy, és legyen igazából ezerféle nézőpont meg szemüveg.
Hát igazából mind a kettővel egyetértek, az, hogy jó irány, és meg hogy lehet ezerféle nézőpont és szemüveg.
Kár, hogy egy harmadikat nem mondtam.
Hát a harmadik az ennek az ellentetje. Az, hogy nem értek egyet. Na de azért is értek egyet, hogy ez így van megcsinálva, mert én azt vallom, hogy főleg az ilyen tragikus, egyébként tragikus történelmi eseményeinkhez és közös emlékezetünkhöz nem kár így hozzányúlni, amikor, tehát hogy olyan, mint egy kicsit így bosszút állna a nép emlékezete, és kifigurázná ezeket az embereket visszamenőleg, és az együtt a kollektív nevetés hatására feloldana bennünk ilyen görcsöket. Mondom ezt úgy, hogy ugye mi nem voltunk részei ennek a történelmi, hogy mondjam ezt, tehát ennek a
egyébként
tragédiának, csak közvetetten ugye a nagyszüleink történetéből, akár még a szüleink történetéből,
igen,
viszont
ez az,
azért
az
ott már
viszont annyira él a mai napig, akár a hétköznapokban annyit beszélnek erről az időszakról.
Azért az én szüleim már elég idősek, tehát már a 60, már inkább a 70-hez közelebb vannak, és ők nekik is csak maximum a nagyon korai gyerekkora ez.
Ja, jó, én most nem konkrétan az 50-es évekre értettem, hanem hogy a szocializmus maga.
Ja, hát igen. Az meg még ugye főleg itt Magyarországon élt annyit, hogy azért ezt így végignézni, jót tudjunk rajta nevetni, el is borzadjunk egyszerre, tehát nyilván tehát ez a szatíra, tehát egy ilyen egyszerre komikus, meg egyébként futkos az ember hátán a hideg, és illetve vannak olyan részek is, ahol Hát ahol így megállt bennem, például amikor felsorolták, hogy Beri amiket csinált, és lányokat molesztált, vagy rontott meg, nem is tudom, hogy mit, melyik a jó szó itt, mert itt pont kisgyerekekről az... van szó.
Hát megrontott őket, ja. Pont azon gondolkoztam, hogy mennyire nem fért volna bele, nem? Hogyha az képileg valahogy megjelenítik.
Igen. Szóval, hogy nagyon-nagyon tetszett ez a része. És szerintem így kell az ilyen dolgokhoz hozzányúlni, mert ez ad erőt nézőként, hogy te tényleg ezzel a közös humorral így becsatlakozol, odaszeged a képernyőzést, talán valamit megértesz, tehát az egész annyira... De egyébként én látom kézben, hogy voltak hasonló jelenetek, mert az ebben a korszakban levés nem lehetett máshogy túlélni, csak brutális szarkazmussal, iróniával, mármint nyilván a legtöbbször valószínűleg csak a fejedben zajlottak így le ezek a dolgok, mert kimondani nem lehetett, de hát nem tudom. Én örülök, hogy így nyúltak hozzá.
Igen, nekem ez jutott eszembe, hogy valahogy az a tapasztalat diktatúrák idején a művészet területén, hogy nem marad más, nem? Stílusban.
De igen.
Hanem, tehát hogy ez a szarkazmus marad, ez a nagyon kemény irónia, a groteszk, itthon is ezt látjuk. Tehát nekünk van a Tanú című film, mondjuk, ami eszébe jutott az embernek, de eszembe jutott az Örkénytől a Tóték is.
Na igen, az nekem is.
Hogy egyébként fura módon azon szoktam ugye mosolyogni, hogy milyen, tehát hogy ez egyébként milyen magas művészi színvonal, és hogy kár lenne, ha ezek az alkotások nem lennének. Na, de ennek ilyen háttere volt. Tehát az, hogy nem tudsz mindent kimondani, az egyébként fura módon nem szabad mindent kimondani, vagy nem szabad közvetlenül kimondani dolgokat, az fura módon
egy ilyen
egészséges, igen.
Igen.
Egészséges kreativitást is adhat ez a megkötést. Kicsit a Lars von Trier jutott eszembe, meg a Dogma 95, hogy magukat kezdték el korlátozni, csak filmtechnikailag, hogy úgy mit tudnak kihozni a filmből.
Szóval... Igen, mert mai napig egyébként kicsiben átélhetünk hasonló jellegű szituációkat. Ez most tényleg csak nagyon ilyen kicsiben. Például, amikor van egy nagyon szigorú vaskalapos tanárunk, és egy osztályközösség, hogy milyen úton, módon próbál úgy kommunikálni egymással az órán, hogy azt a tanár ne vegye észre, olyan kifejezéseket, szavakat és rövidítéseket használni, amikkel ők értenek egy poént, és akár fel is röhög mindenki, de a tanárnak mondjuk fogalma nincsen róla. Érted? Tehát vannak ilyen bensőséges, ilyen dolgok, vagy akár nem is kell a tanárnak tudnia, hogy éppen ha valaki dobol hármat, az mit jelent, érted? Tehát, hogy vannak ilyen dolgok.
Szerintem pont ezért szólhat ez a film ennyi embernek, és nem Igen. kell ahhoz tapasztalatnak lenni egy ilyen rendszer vezetésében, hanem ennek a magja igazából, vagy ha ettől a konkrét szituációtól elvonatkoztatunk, akkor ez minden ilyen hatalmi alávetett helyzetben előfordul.
Igen,
szükségszerűen,
illetve
nem?
Azt is el tudom képzelni, hogy valaki olyan nézi ezt a filmet, akinek tegyük fel, hogy hallotta a Sztálin nevét, de hogy így konkrétan fogalma nincsen arról, hogy tényleg milyen pusztításokat végeztek abban a korban, és hogy milyen volt az élet. Megnézi ezt a filmet, és mondjuk ennek hatására néz utána, és kezd el utána olvasni, és mondjuk utólag is tud ilyen megdöbbenést okozni, hogy basszus, lehet, hogy ez egy szatíra volt, és jókat röhögtem rajta, de hogy így a 90%-a ugyanígy történt. Szóval ez is durva.
Igen, nekem az se lenne baj, ha több történelmi hűtlenség fordult volna elő a filmben, mert ha ő a hangulatról akar beszélni valamit, az egész felállásnak,
hát
a rendszernek
szerintem
az abszurditásáról, akkor engem rohadtul nem érdekel a történelmi hűség, mert ez nem egy dokumentumfilm. Erről már sokszor beszéltünk, talán legutóbb a Nyugaton a helyzet változatlan kapcsán, de hogy szerintem pont ez lenne a lényeg, amit itt megragad. A történelemkönyvek, tisztelet a kivételnek, de a történelemkönyvek általában vett száraz információ halmaza. Hogy kezdtem a mondatot? Információ halmaza helyett. Szerintem ez lenne a lényeg. Ez sokkal átélhetőbb, és ha már hasznosság, meg hogy milyen skillek, most már, bocsánat, most már a megint tanárság, diákokról beszélek, tehát hogy szerintem ezt lenne fontos megragadni, mert lehet, hogy egy korszakot akár széjjel, szanaszét tanulmányozol, de az, hogy te tudsz egy csomó tényt az adott korszakról, nem biztos, hogy immunissá tesz téged az ellen, hogyha aktuálisan mondjuk egy rendszerben, amiben élsz, vagy bárhol a világon, megjelennek hasonló jellemvonások. De én ezen te gondolkoztam el, hogy ha te ezt...
Urbániára gondolsz?
Például ezen gondolkoztam el, hogyha ezt az ember megérzi, és nekem az sokat emlegetett 1984 volt ilyen, akkor utána az folyton bekapcsol. Mert a magját értem meg a dolognak, hogy milyen abszurd ez a felállás, és hogy mennyire lehetetlen tényleg a mindennapokban létezni, vagy mennyire embertelen, de most nem a szónak a tragikus értelmében, hanem hogy nem tudsz normális, őszinte emberként viselkedni, őszinte lényként viselkedni, hanem minden percedben azt kell nézned, hogy ki hallgat le, milyen hazugságokat talál ki, és hogy te hogy jössz ki jobban abból az adott szituációból. Szóval ennek a lényegét megérti az ember, akkor ezt meg fogja érezni aktuális helyzetekben is. Míg ha tud jó pár évszámot, meg jó pár nevet, történelmi eseményt, akkor az nem mond a hangulatáról el semmit, nem?
De, igen.
Hogy milyen lehetett, hogy érezhetted magad, akár vezetőként, akár teljesen civilként egy ilyen rendszerben. Szóval szerintem is ezért baromi jó választás, na de ez most nem a humorához kapcsolódik, mert ettől még dráma is lehetne, és egy dráma is össze tudja jól foglalni ezt az adott dolgot, de arról meg azt gondolom, hogy lehet sajnos már Trianonnal kapcsolatban is, és holokauszttal kapcsolatban is ezt érzem, hogy arra vannak trenírozva a diákok, hogyha ezeket a kulcsszavakat meghallják, akkor könnyezzenek, és villanjanak be azok a szörnyű képsorok, amik ilyenkor beszoktak egy-egy iskolai megemlékezésen sokszor. Nem biztos, hogy ez működőképes. Szóval maradjanak meg a komoly drámák természetesen, de próbáljunk meg akkor másik oldalról is lőni, és akkor a humor felől talán sikeresebb lesz az egész.
Igen.
Nem tudom, hogy ezt a filmet mondjuk milyen korosztály nézte meg főleg, de talán így jobban működik. Azt tudjuk, hogy Oroszországban betiltották, vagyis ha minden igaz, egy mozi tűzte műsorra, és akkor azt annak a működését ellehetetlenítették, úgyhogy ők is levették.
Én ezt konkrétan nem akarom elhinni.
Hogy az orosz jelképeknek a bemocskolása, meg hasonló érvek hangzottak el, de hát tehát, hogy ez bevallás annak, hogy a mai napig ennek vannak, hogy mondjam, jelei, meg vannak tovább élő elemei.
Tovább élt, igen, ez a kultúra, politikai kultúra.
Úgyhogy ez meg tényleg brutális. Ez egész. Na, amiről akartam beszélni a filmmel kapcsolatban még, miközben nagyon tetszett nekem ez a film, egyébként azt éreztem, hogy a... Most ez furán hangzik, de egy kicsit elcsépelt, vagy közhelyes.
Melyik része? Bocsi, csak ittem.
Amiből poént csinálnak.
De
közben már akkor is éreztem, miközben néztem, hogy ez valahogy nem a filmnek a hibája, tehát valahogy az én fejemben nincs rendben minden.
De mire érted pontosan?
Arra értem, hogy amiken poénkodnak... hogy mondjuk a Málenkov említ egy korábbi elvtársat, akit megöltek, és ő elfelejti, hogy őt elvitték és megölték, és akkor a Sztálin kiakad rá, mert így megkérdezi, hogy de hol van ő? És mondja a Sztálin, hogy utána akarsz menni? Tehát ilyet nem szabad emlegetni.
Igen.
Vagy hogy hazamegy a Ruscsov és a feleségének lediktálja az aznapi jól sikerült, vagy rosszul sikerült poénokat.
Ja, igen, az nagyon jó volt, és aztán meg reggel felolvassa neki, és akkor néha ilyen hülyeségeket mond a felesége, és akkor visszakérdezi, hogy ez micsoda, és hogy akkor részegen hablatyol.
Ez valószínűleg nem hülyeség, igen. Aztán kiderül, hogy nem hülyeséget mondott, csak fel kellett oldani a kódokat, amiket használ. Na, hogy ezek olyan nagyon ismerős poénok voltak. Tehát olyan érzésem volt néha, mintha Bödőcsöt látnék, és akkor úgy derengene, hogy egyébként ezt 5 évvel ezelőtt már láttam. És akkor rájöttem, hogy ez nem a filmnek a hibája, hanem én vagyok túl művelt. Na, viccet félretéve. De pont, hogy nem ilyen klasszikus műveltségből jön, hanem itt erről, ezekről nagyon sok szó van. És akkor rájöttem, hogy basszus, beszélgetős műsorokba, a Puzsérék, a Konok, Facebook posztokban, bárki, aki szereti ezt a rendszert kifigurázni, hát meg szereti, nem szereti, beszélnie kell róla, hogyha foglalkozik közélettel, mert a mai napig tényleg állandóan terítéken van nálunk ez az időszak, hogy csak annyit említsek, hogy volt-e ténylegesen rendszerváltás, vagy nem volt, vagy sokan a Kádár korszakból vezetik le az Orbán rendszernek a jellemzőit. Szóval, hogy itt már elhangzottak ezek a poénok. Nem ennyire kifinomult, szofisztikált, meg filmes változatban, de hogy tényleg, hogy szinte itt van a fülemben, hogy mondjuk egy Konok egy túlzó gondolat futtatásában benne voltak ezek. Uh-huh. Nem?
De, tényleg.
Hát mi már ezt megcsináltuk. A mai magyar közélet egy kicsit. Szóval így egy kicsit fura volt nézni, és ha ezeket nem tudom, ha nem hallok ennyit erről a korszakról ilyen szemmel, ilyen éllel, akkor valószínűleg jobban élvezem pura módon ezt a filmet. Tehát pont ezért nem nevettem annyira harsányan, mert az elején ráment erre a vágányra, és akkor tudtam, hogy végezem marad, amit talán úgy lehetne össze, tényleg, amit már összefoglaltunk igazából, tehát hogy lehet-e beszélni, vagy nem lehet beszélni, és folyamatosan a pengélen táncolás, mint a minden jelenetben, kicsiben, nagyban is ez lenne jelen, nem?
Igen, hogy ezen izgulnak a szereplők, és ez a komikum. Még ott is, amikor Sztálin meghalt, és akkor ugye a két gyerekével, hogy nyilvánulnak meg velük kapcsolatban, hogy reagálnak rájuk, még ott is voltak ilyen, most is csak mondom egy példának, hogy ott is voltak ilyen jelenetek.
De egyedüli, talán mégiscsak ebben a filmben is elfért őszinte szereplő az a zongorista nő, nem?
Igen.
Mert még a Sztálinnak a... Most mondhatnád, hogy Sztálinnak a fia, de nem igaz, mert amikor fölhozza Beria neki, miután a Zsukov gyomorba vágja, fölhozza neki a Beria, hogy tud a hoki csapatról, mert miatt a hoki csapatnak a repülője az lezuhant. Akkor ő is így visszahúzza magát egy kicsit. Tehát még őt is kordában lehet tartani.
Igen, ő szerintem se sorolható ide, tehát szerintem is tényleg a zongoristanő.
De a zongoristanő az úgy állja a sarat, ugye, mit mondott, hogy a férjét meg a fiát, vagy valami ilyesmi.
Hát a barátait elvölték, mindenkit, tehát barátait. Hogy igazából nincs veszteni valója.
Jó, csak más embernél ez nem volt ok arra, hogy ő most szabadon beszéljen, hanem egy csomó embernek elvitték több hozzátartozóját akár, de ugyanúgy folytatja, mert
hát szerintem ez hozzáállás kérdése, ugye, tehát vannak emberek, akikben egy ilyen szintű és jellegű veszteség azt váltja ki, hogy nincs veszteni valója. És amikor abban a helyzetben van, hogy véleményt tudjon nyilvánítani, vagy lehetősége van kifejezni magát, akkor viszont megteszi, lásd, amikor ugye Sztálinnak elküldték a koncertfelvételt, akkor volt olyan bedesz, hogy betett egy üzenetet Sztálinnak.
Igen, tehát ő már ott,
tehát már nem érdekelte, hogy mi lesz erre a reakció. Tehát, hogy...
Igen, és hát úgy hozzák össze az eseményeket, itt ott úgy mutatják be, hogy azt a levélt olvassa, és akkor esik levelet. Össze. Levelet olvassa.
Sorry.
És akkor összehúgyozza magát. És amit ott a húgy körül rendeznek,
összehúgyozza magát, hanem konkrétan, mármint, hogy van egy agyvérzése. Szívrohama vagy agyvérzése, és az annak a következménye, hogy meghalt.
De hát összehúgyozza magát.
Hát igen, de az
és ott még meg se halt, csak lebénult.
Oké, de hogy ez az összehúgyozás, ez már nem a levél miatt húgyozta magát össze, hanem a
értem, csak mégiscsak oda teszik a levelet, hogy a levélet elolvasta, a levélt. Nincs olyan, hogy levélt. Nincs.
Szerintem nincs.
Levelet elolvassa, és elkezd röhögni. Tehát, hogy mintha úgy rendezték meg, mintha ez egy ilyen sorsnak a bosszúja lenne.
Hát igen, igen.
Hogy nagy hahotázás közben kiröhögi azt, hogy ő visszaél a hatalmával.
És aztán igen. Meg beledöglik.
Ha-ha-ha, és akkor puff. És tényleg, amit akörül rendeznek, az mindent elmond, hogy ugye már az életveszély, hogyha te tudsz arról, hogy a fővezér a saját pisiében fekszik. Már ez életveszély, ha te ilyenekről tudsz. Ugye ki is végzik az egész személyzetet, miután Sztálin tényleg kiderül, hogy tényleg 100%-ig halott. Az is eszembe jutott a filmről, hogy az is témája, és ez is nálunk nagyon aktuális, hogy van ez a kifejezés, a fejétől bűzlik a hal?
Igen, igen, igen.
Na, hát itt ez megcáfoltatni látszik, nem?
Miért?
Hát mert a hal feje az eltűnik, aztán mégis folytatódik minden.
Ja, igen.
És az jutott eszembe erről, hogy aktuálisan nálunk mennyi szó esik arról, hát van, aki tagadja, van, aki meg azt mondja, hogy így van, hogy ha ezt a hány éves, már több mint 13 éves rendszert leváltanák, vagy hát a vezérét leváltanák, attól még nem biztos, hogy változna bármi is. Uh-huh. Vagy akár ha a Fideszt sikerülne háttérbe tenni, nem biztos, hogy bármi változna.
Hát lehet, hogy egy rövid távon, akár mondjuk 4 évről beszélünk, nem biztos, hogy úgy változna, mint ahogy sokan elképzelik, hogy váltás, és akkor másnap minden csoda és kolbászból van a kerítés, de biztos vagyok benne, hogy egy más jellegű életforma elkezdene nyiladozni. És most nem arról beszélek, hogy mindenki nagyon-nagyon jól keresne, meg ilyesmi, hiszen itt strukturálásról van szó, az állami alkalmazottak megbecsüléséről, megbecsültségéről, megfizetéséről, és akkor az ebből következő, nem vagyok gazdaság szakértő, de azért nekem, na jó, most volt egy belső poénunk, ami Zsolti röhögni fog, úgyhogy excuse us, itt fog röhögni a háttérben, én meg folytatom a megszakított gondolatomat. Szóval tényleg nem vagyok, nem értek a gazdasághoz, csak azt tudom elképzelni, hogy egy ilyen váltás esetén van egy bizonyos büdzsé, amiből gazdálkodunk, és mondjuk nem a honvédelemre fordítanánk nem tudom hány 1000 milliárd forintot, hanem átstruktúrálnák az egészségbe, oktatásba, és ezáltal mondjuk éveken belül, rövid éveken belül valamilyen javulást elkezdenének érezni az emberek, akár ellátottsági szintről beszélve csak. Tehát én így tudom elképzelni. És nem hiszem el, hogy bárki kormányra kerülne, aki nem a Fidesz, most lehet, hogy a Mi Hazánkról nem mondható el ez, de rajtuk kívül mindenkiről, hogy nem hiszem el, hogy nem indítanák el a romokban levő egészségügyi és az oktatásnak a reformját és az újratervezését. Egyszerűen nem hiszem el, mert akkora problémák vannak, hogy ahhoz kéne leghamarabb és legsürgősebben hozzányúlni és oda csoportosítani, szóval.
Ja, ez lehet, hogy így van, de igazából nem is erről beszélek, vagy nem erre próbáltam utalni, mert hogy a film ezt nem is elemzi.
Úgy ja, igazán. Jó, ezt csak én kalandoztam el.
Én a belső vezetésre, a politikai rendszernek az alapvető működésére. Nem, hát úgy értem, hogy a belső vezetés és annak hatása az alsóbb szintekre az valószínűleg ugyanígy működne, mert hogy azokról a pozíciókból eltávoznak az emberek, jönnek helyettük mások, hiába akarnak jobbat vagy mást, tegyük fel, de nem hiszem, hogy mindenki, lehet, hogy valaki csak arra vágyik, hogy ugyanabban legyen benne, amiben most a hatalom benne van, és áhítozik ezekre a pozíciókra, de hogyha leváltódnak, ha egy ennyire megcsontosodott, megszilárdult rendszer van, amiben bele kell lépni, akkor ők is hasonlóképpen fognak viselkedni.
Hát én
és
csak...
ez megint nem csak politika, hanem például megint, ha a szakmánkon belül vagyunk, most lehetsz te nagyon fasz a gyerek, és egyetemről kijöve azt mondod, hogy te egy pedagógus 2.0 leszel, és megváltoztatod a rendszert, és bekerülsz egy állami intézménybe, és akkor azt veszed észre, hogy hétről hétre, hónapról hónapra adod fel azokat az elveket, amikkel mondjuk érkeztél korábban. Tehát ugyanerről van szó, mert annyi tényező van már benne ebben a rendszerben, és azok a tényezők annyi ideje úgy működnek, ahogy, hogy belekerülve egyszerűen felveszed azt a helyi értéket, amit az elődöd
hordozott magán. Aha, értelek, hogy mit, és ebben valószínűleg igazad van, ha csak a fejét távolítanánk el a halnak, és nem engednénk be új halakat, akkor viszont egyébként el tudom képzelni, hogy tényleg minden maradna a régi betet Orbán nélkül is, mert lehet, hogy néhány ilyen változás lehetne, de szerintem itt nem Orbán az agytrözt, hanem egyszerűen annyira összetartó a társaság, és olyan jól megszerkeztik ezeket az irányelveket és irányvonalakat, ami alapján halad a kormányzásuk, hogy illetve annyira közösen vannak szarban, érted? Szóval, hogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg pénzt elcsalnak, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok turpisság van ott, és igen, jöhetnek a kommentek, hogy a Gyurcsány jobb volt, nem volt jobb, és biztos vagyok benne, hogy minden politikai elitnél megjelennek az érdekből, vagy bármiből történő csalások, lopások, csak hát ugye nem mindegy, hogy ezt mennyire, tehát a Fidesz konkrétan úgy lop és csal, hogy ez itt teljesen, tényleg teljesen nyilvános, és mármint, hogy úgy nyilvános, hogy látjuk, hogy mi történik, és mégsem...
Mi titok?
Igen, és mégsem tesz ellene senki semmit, és nincs összefogás, mindegy, nagyon messzire lehet menni, de hogy valószínűleg annyira bezárnának, hogy ne essenek ki a köreikből. Legalábbis nekem ez a benyomásom, hogy ők tényleg elhiszik, és már tényleg a hitvallásukká vált, hiszen máshogy nem tudnának ebben a rendszerben működni, és én egyébként őszintén el tudom képzelni, nekik ott jó. Tehát basszus, ilyen fizetéssel, ilyen pozícióban, nekik ott teljesen jó, és nem hiába nem akarnak változtatni, mert ez nekik így jó. És ebben az értelemben most ez hülyén fog hangzani, de nem tudok rájuk így haragudni. Nem mondom, hogy én ezt csinálnám, én mai napig meg vagyok döbbenve, biztos, hogy vannak képviselők, akik ezt máshogy csinálják, és nem is nyilatkoznak róla bárhol, bármelyik pártban üljenek, de nekem az mindig egyébként kicsit visszás volt, tényleg bármelyik pártról beszéljünk, hogy egy képviselő mennyit keres, és hogy kiáll azokért az emberekért, akik tized annyit nem keresnek, de hogy nem ajánlja fel a fizetését, vagy nem szólal fel harsányan, hogy figyeljetek, öreg, nekem nem kell ennyi pénz, nekem elég a fele is. Érted, mit mondok, hogy egyetlen egy képviselőt látnék bármelyik pártból, aki azt mondja, hogy figyeljetek, ez a havi, nem tudom, 1,4 millió, amit keresnek, nekem elég a fele. És még egyébként az is mennyire durva egy kereset esetén, de azt mondja, elég a fele, és az összes többit minden hónapban odaadom egy választott önkormányzatnak, most mondtam valamit. Érted? Tehát brutális, hihetetlen.
De azért ment oda, miért ajánlaná föl?
mert akkor nem tudom, mindegy, egyébként nem akartam ennyire elmenni így az aktuál politika, már rég feladtam. Ez is hülyén hangzik, mert hát a...
Ez se kezdted.
Hát igen, de hogy a csatornák nevében is benne van, hogy kritikán felül, hogy kritizálunk, véleményt mondunk, de hogy kicsit már így azt érzem így magamban, hogy nem érdekel a politika, is belefásultam, és nem is akarok erről véleményt mondani, ez most csak így kijött belőlem, akarod, majd kivágod.
Nem váglak ki téged.
Köszönöm szépen. Hogy így már van bennem egy ilyen kicsit ilyen nihilizmus, hogy most is így elmondtam ezeket a gondolatokat, de hogy így őszinte már nem érdekel, mert így annyira tehetetlennek érzem magam is. Így belefáradtam az ezen való gondolkodásba, hogy már így őszinte nem is olvasom a híreket, mert nem érdekel. És ez lehet, hogy nagyon rosszul hangzik így elvileg értelmiségiként, szóval sorry.
Hát meg már nehéz újat mondani, annyira agyon lett elemezve, és kicsit már unja az ember, és ez csak azt fogja szerintem frissíteni, hogyha lesz tényleg egy váltás, és akkor lehet újat elemezni, mert ezt már kiismertük elég jól. Vagy pont az, hogy nem ismertük, és ugyanazt ismételgetjük, hát ha vagy most valamiért bejön ez az elemzési mód, amit eddig alkalmaztunk, próbáljuk megérteni. Na, visszatérve a filmre, hogy pont ezt látjuk, hogy működnek ugyanúgy tovább. Mondjuk vannak ilyen liberalizációs kísérletek, ugye a Malenkov részéről például, mondjuk nem túl őszinte, hanem csak így bemondásra, mert ő a legbutább talán a központi bizottság tagjai között, de hogy látjuk, hogy az sem sikerül igazán, hanem maradnak ezek a jó öreg régi szokások. És egyébként ez a filmben nem volt benne, ezt csak egy dokumentumfilmben kaptam el, hogy először a Sztálint az agyvérzése után piócákkal kezelték. Uh-huh. Tehát ilyen népi gyógymóddal próbálták meg a 20. század derekán. Ugye itt annyi kerül elő a filmben, hogy hoznak egy lélegeztetőgépet, amit végül nem használtak, de még így utólag is, ahogy meglátja a Sztálinnak a fia, akkor azt mondja, hogy ez valami amerikai
mahináció,
háttérhatalom így akar hozzánk beférkőzni, vagy Amerika, vagy a Nyugat. Úgyhogy már csak emiatt is ugye hát lehet, hogy eltartottak maguktól új technológiákat, meg azt is látjuk, hogy ez is valós esemény, legjobb orvosok, igen. De az is poén. Én azt vettem észre ennek a filmnek a humoráról, hogy ez olyan fajtájú egyébként, hogy vannak ezek az egyébként egy normális ember életében a valóságban óriási téttel bíró történések, például az, hogy egy embert elvisznek és főbelőnek, és ezek, tehát annyira sok történik, hogy már ez önmagában fura módon parodisztikus jellegű lesz. Nem? Tehát a 20. holtestnél már nem tudsz ugyanúgy érezni, mint az elsőnél. Másrészt meg folyamatosan ilyen bagatell kis hétköznapiságokkal szakítják meg. Most eszembe jutott, amikor a Hruscsov a WC-t húzogatja, hogy ne hallják a beszélgetést, ha lehallgatják. Pedig arról van szó, hogy a Molotov rajta van a listán, és meg fogják ölni. És akkor, hogy le tudja húzni újra a WC-t, és nem tudja, mert még tölt a tartály. Tehát, hogy ez a dinamika, én úgy érzem, hogy jellemző, és ettől is lesz.
Vagy ugye a Molotov hogy beszél a feleségéről, amikor ott áll az ajtóban.
Igen. Ez konkrétan haragszik a Beriára, igen, hogy visszahozta a feleségét.
Egyébként te nem találtad egy kicsit furán ilyen, hát így hangulatában talán eltérőnek azt, amikor a Beriát megölik? Nekem az egy kicsit egyébként kilógott. Tehát egy kicsit azt éreztem, hogy nagyon nyers, és mint a túl sokat mutatna. Tehát, hogy valahogy Sztálinnak ott a halála és a bénulása, mert én amúgy azt hittem, hogy ott már meghalt. Szóval Sztálinnak ott a halála körüli dolgok, ott, hogy őt bepisílt meg ezek a ott, amiket ott mutattak, vagy hogy esetleg ott felvágták a fejét, az nekem nem volt annyira durva, de az, hogy ahogy a Beriát ugye törbe csalták, és aztán mint egy disznó tényleg úgy vitték, így lepuffantották, és ott
meg is pörzsölték,
ez nekem az egy kicsit nyers volt. Nem azt mondom, hogy jaj, nem bírtam végignézni, mert én amúgy bírom az ilyen dolgokat, de hogy úgy kicsit, mint a ütött volna ettől a hangnemtől. Vagy
amikor így kopálózik az életér, még ott
igen, az durva volt
az épületen belül. Én pont azon gondolkoztam, hogy nekem nem volt nyers, hanem egy finom drámaiság jött be, tehát az jött valamiért megengedték a készítők.
Jó, de hogy igen, a drámaiság is lehet ennek a megtörése, ennek a
hát ha teljesen átveszi a humor meg a kifigurázása a terepet, akkor én azt érzem, hogy tét nélkülévé válik a film, mármint úgy általában egy film, és szerintem ezek arra is jók, ezek a pillanatok, hogy megőrizzék a tétet, mert azért tud humoros lenni, mert a háttérben van dráma. Mint ahogy egy stand-upnál is például. Ezt csak azért hozom példának, mert A Bödöcs nagyon sokat járt az eszembe, mert ő ezt a rendszert, vagy ezt az izmust, ezt azért eléggé durván figurázza ki mai napig, és talán hasonló éllel vagy humorra, csak természetesen a stand-up műfaján belül, de hogy a humort mindig úgy szoktuk venni, hogy ez egy felhőtlen kacagás. Közben meg szerintem a jó humor mögött mindig van dráma, sőt azt is mondhatnám, hogy igazából mindig dráma van, és a humor az csak az egyik árnyalata egyébként a drámának. Mert most a drámát lehet úgy érteni, hogy mint probléma, mint konfliktus, mint feszültség, az mindenhez kell, nem? Egy akciófilmhez is, egy thrillerhez is, egy horrorhoz is, bármihez. És ennek a különböző, mint a különböző megnyilvánulásai lennének a horror, a komikum, vagy a micsoda. Vagy akár a romantika. Romantikus film is. Szóval itt is ezt éreztem, hogy talán erre szükség van. Még akkor is, hogyha történelmi háttérrel alapvetően mindenki tisztában van, vagy gondolhatja, hogy egyébként a háttérben még hányszor több gyilkolás meg deportálás zajlik.
Ennyi lett volna a mai kibeszélünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok, ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le a következő tartalmainkról. Sziasztok!
Sziasztok!